Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Bethesda Gyermekkórház egészségügyi magazin műsorát hallják. Mai műsorunk témája a gyermek bélbetegségek, ételallergiák, érzékenységek, azok kivizsgálása és kezelése. Elsőként szeretném bemutatni beszélgető társaimat, a Bethesda Gyermekkórház szakembereit. Velünk van ma dr. Celec Judit, gyermekgasztroenterológus, a belgyógyászati osztályunk osztályvezető főorvosa, és dr. Velkei György, kórházunk főigazgatója. Én Besen Úra vagyok, a kórház kommunikációs vezetője, a mai műsor szerkesztője. Műsorunk élőadás, amelynek második felében igyekszünk válaszolni az önök kérdéseire. Telefonszámunk 061-374-0904, várjuk hívásaikat. Amikor felvetettük ezt a témát, a gyermek bélbetegségeket, akkor már gondolkodtunk ezen, hogy vajon mitől lehet az, hogy ilyen sok, egyre több gyermek fordul hozzánk gyermekbélbetegségekkel, gasztroenterológiai betegségekkel. Egyáltalán mielőtt erről elkezdünk beszélgetni, mivel is foglalkozik egy gyermekgasztroenterológus?
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Gyerekgasztroenterológusként alapvetően gyomorbérrendszeri megbetegedésekkel foglalkozom. Legkülönbözőbb panaszokkal fordulnak hozzánk a betegek, hányás, hasmenés, vagy akár éppen a székrekedés, különböző hasfájások, ételallergiák, sokszor egyébként súlyosabb betegekkel is találkozunk, akiknek gyulladásos bélbetegsége van, vagy akár akut hasnyálmirigy gyulladása, és ezeknek a betegeknek próbálunk alapvetően segíteni. Tehát vannak akut, illetve krónikus betegeink is.
És te miért lettél gyermekgasztroenterológus? Azért ez nem egy könnyű hivatásszakma.
Ez nagyon érdekes, amikor én leszakvizsgáztam gyerekgyógyászatból, én akkor másnap, sőt lehet, hogy még aznap bementem a kórházba nagy örömmel elújságolni ezt a nagy hírt, és az akkori főorvosnőmmel én akkor rögtön meg le is ültem megbeszélni, hogy akkor hogyan tovább. És én akkor igazából a vesebetegekkel szerettem volna komolyabban foglalkozni, és ő mondta, hogy nem, szerinte erre kevésbé van szükség ma, hanem sokkal inkább legyek gyerekgasztroenterológus. Tehát az ő útmutatás alapján választottam ezt a szakmát, és én abszolút nem bántam meg, én nagyon-nagyon élvezem ezt a hivatást.
Én azt hiszem, hogy ő a jövőbe látott, mert a gyerekgasztroenterológia mostanra egy nagy hiány szakma lett.
Így van, így van.
A mi kórházunkban mi is igyekszünk, most azt lehet mondani, hogy vége láthatatlanul képezni a gyerekgasztroenterológusokat, mert biztos lesz még róla szó, olyan sorbaállás van a járóbeteg rendelésekért, olyan kevés országszerte a kapacitás, vannak megyék, ahol alig-alig vannak gasztroenterológusok. Szóval jövőbe látott az akkori főorvosod.
Igen, én hálás is vagyok azóta is ezért neki.
És sajnos jövőbe látott olyan szempontból is, hogy tényleg egyre több az a gyermek, aki ilyen problémával fordul hozzánk. Egy érdekes adat, hogy 2019-ben járóbetegellátásunkban 7570 esetet láttatok el ti a Bethesdában, ami egy őrült nagy szám. És hát minden édesanyja tudja, hogy igazából bekerülni szakrendelésre sokszor nem könnyű, és sok telefonhívás, sok várakozást jelent. Mitől lehet ez vajon? Vagy tényleg sokkal több a beteg, mint korábban? Növekszik ez a szám? Vagy ez más oka van esetleg ennek?
Biztos, hogy több a beteg, mint régen. Tehát én a gyerekeim születését követően körülbelül 10 éve dolgozom így az ambuláns keretek között is, és eleinte azért szerintem olyan 1000-2000 beteget látunk el évente. Ha visszagondolok, szerintem eleinte mondjuk évente kb. 1000-1000-rel nőtt a betegeink száma, és most már elértük majdnem a 8000-t, és sőt, én úgy emlékszem, hogy az előző évben még a 8000-et is meghaladta az ambuláns betegeknek a jelentkezése az ambulanciánkon. Nagy része van ennek abban, hogy nagyon elterjedt most már az ételallergiásoknak a száma, egyre több, tehát tényleg fantasztikus, hogy mennyire már kiskortól kezdve, tehát gyakorlatilag csecsemőkortól kezdve mennyire sok problémát okoz, nagyon gyakran találkozunk ilyen telefonhívásokkal, hogy 2 hónapos kis csecsemőnél véres székletürítést tapasztalnak az édesanyák, és kétségbe esetten hívnak minket. És ugyanakkor ez nem csak ilyen pici korban, hanem későbbi korban is jellemző maradhat. Emellett pedig sajnos azt látjuk, hogy a gyulladásos bélbetegek száma is kifejezetten emelkedik Magyarországon is. ennek hátterében biztos, hogy számít az, hogy mit eszünk meg. És hogyha bármennyire is próbáljuk a lehető legjobbat megadni a gyermekeink számára, akkor sem tudjuk elkerülni sajnos ezt a sok-sok műdolgot, ami bekerül mostanában a szervezetünkbe, és ennek biztos, hogy része van abban, hogy ennyire emelkedik a betegszám.
Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy részről genetika, más részről pedig civilizációs betegség?
Én abszolút inkább a civilizációhoz kötöm, tehát szerintem elsődlegesen annak van szerepe.
És melyek azok a leggyakoribb tünetek, néhányat már említettél, amelyekkel megkeresnek téged egy-egy szakrendelésen?
Hát ugye a vezető azért a hasfájás nálunk, de különbözőbb dolgok kísérhetik a hasfájást, tehát hányás hasmenés, vagy székrekedés, súlyállás, netalántán véres székletürítés, illetve hát gyakran látunk akár légúti, visszatérő légúti tünetekkel betegeket, vagy bőrgyógyászati problémával is jelentkeznek nálunk betegek.
És ha például egy gyermeknek időnként fáj a hasa, de mondjuk azt érzi a szülő, hogy ezért ez még vállalható, nem olyan vészes, néha megy a hasa, akkor rögtön szaladjon gasztroenterológushoz, vagy mit érdemes, mit ajánlanál a szülőknek?
Én szerintem először várakozzon és figyelje meg a gyerekét. Nem is biztos, hogy tudnia kell a gyereknek erről, akár írhat egy étrendi tüneti naplót is, tehát amikor magától a gyerek oda megy hozzá és panaszkodik, ezt följegyezheti, és hogyha tudja követni, még kicsi a gyerek, és tudja követni pontosan az étrendjét, akkor azt is érdemes mellé feljegyezni. És már ezzel már nekünk is egyébként nagyon sokat tud segíteni, hiszen majd, hogyha esetleg mégis eljön hozzánk, majd meglátja, hogy a kivizsgálásunk kezdetén nem igen csinálunk semmit. Tehát igazából meghallgatjuk a betegeket, megvizsgáljuk fizikálisan, és pont azt kérjük, hogy otthon is folytassa ezeket a megfigyeléseket, mert ebből tudunk a legtöbbet levonni.
Tehát semmiképpen ne diétáztassa, ne vonjon meg tőle.
Nem, tehát azonnal szerintem nem kell. Nyilván, hogyha nagyon egyértelműen lát valamihez, tudja kötni a panaszok jelentkezését, akkor érdemes. Egy kivétel van, erre nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy gluténmentességet önmaguktól ne indítsanak egyáltalán a szülők, mert ez viszont félrevezetheti a celiákia, tehát a lisztérzékenység szűrését.
Én azt hiszem, hogy most ez a gluténmentesség, ez egy ilyen divat dolog is, ahogy jár az ember, sokfelé hallja, hogy szeretne gluténmentesen étkezni, és különböző betegségekhez olyan hiedelemszerűen is kötik, hogy a gluténmentes étkezés segít rajta. Érdemes ennél egy kicsit megállni, hogy van a gluténmentes étkezésnek esetleg azon túlmenően, hogy diagnosztikusan nehéz, lehet esetleg valamilyen más rossz következménye?
Lehet, igen, mert ugye alapvetően ez egy szénhidrátban, illetve zsírban gazdag étrendet jelent, meg rossz szegény étrendet, tehát hosszabb távon lehet ennek súlyos következménye, akár komoly májkárosodást is tud okozni, meg kardiovaszkuláris problémákat is tud kialakítani. Tehát nyilván fölöslegesen senkinek sem szabad elkezdeni a gluténmentes étrendet. Az tény is való, hogy nem csak a cöliákiás kórképhez kapcsolható az, hogy gluténmentesség kell, hanem van két másik kórkép is. Tehát nyilván ezt viszont azért már a szülő otthon egyedül nem tudja eldönteni, tehát ilyenkor érdemes szakorvoshoz fordulni. Csak ehhez tényleg azt kérném, hogy ne kezdjenek el otthon önmaguktól gluténmentes étrendet bevezetni.
Hogyan zajlik egy ilyen kivizsgálás? Tehát például a gluténérzékenység.
Hát mondjuk például a gluténérzékenység gyanúja merül föl, akkor mindenképpen először vért szoktunk venni, és hogyha ott fennáll annak a gyanúja, hogy cöliákiája van a gyermeknek, akkor azt nekünk még meg kell erősíti más egyéb vizsgálattal is, egy másik vérvétellel, illetve bizonyos esetekben még vékony biopsziát is kell végeznünk. És ha mindegyik pozitív, akkor tud csak kimondani azt, hogy valaki cöliákiás. Ez egy elég komoly autoimmun megbetegedés, ami viszont, hogyha gluténmentes étrendet tart valaki, akkor gyakorlatilag nem is szabad, én mindig mondom a betegeimnek, hogy nem is szabad betegségnek tekinteni. Ez egy állapot, hogy valaki nem tud éppen glutént fogyasztani. Itt nagyon-nagyon fontos az, hogyha fennáll a diagnózis rendesen, akkor a szigorú gluténmentes étrendet élethosszíglag, legalábbis a tudomány mai állása szerint élethosszíglan pontosan kell tartani. Mert egy pici diéta hiba is beindítja ugyanezt az autoimmun folyamatot, amit akár a nagy diéta hiba is. És ez nem csak a beleknek a betegségét jelenti, hanem az egész szervezetet érintő megbetegedés, tehát az agytól, a szíven át, a májon át, mindent érint. Úgyhogy ezért kell erre nagyon-nagyon odafigyelni.
Tehát ha valaki valóban gluténérzékeny, akkor viszont nagyon
akkor
komolyan
ez nagyon
kell
fontos, hogy igen, nagyon fontos, hogy tartsa. Általában erről sikerül meg is győzni a betegeket. Sajnos nekem is van egy-két olyan betegem, akit nem sikerült, és ez olyan fajta betegség, amikor a diétahiba nem okoz semmilyen tünetet az elején. Tehát ez egy alattomos kórkép, hogyha valaki diétát hibát vét, és nem történik semmi, akkor valaki úgy érzi, hogy akkor nincs is értelme diétázni, de ez nem igaz. Tehát itt nagyon fontos az, hogy folytatni kell a diétát. Ami még egyébként a gluténhez kapcsolódó kórkép, az például a búzaallergia, azt is szoktuk vizsgálni. Ez kinőhető. Ez sokkal kisebb betegcsoportot érint, mert a cöliákia az gyakorlatilag minden 100. magyar gyereknél fennáll. A búzaallergiához képest elenyésző, de azt is érdemes akkor azért vizsgálni nyilvánvaló. Ez viszont pár év alatt el szokott múlni. És akkor van ez a bizonyos nem cöliákiás gluténérzékenység, ami egyébként szerintem gyakorlatilag ebből a divathóbortból is indult el. Tehát először szerintem a betegek voltak azok, akik motiválták az orvosokat, hogy nézzenek utána, hogy miért is van az, hogy se nem cöliákiás egy beteg, se nem búzaallergiás, és mégis azt tapasztalja, hogy gluténfogyasztása mellett panasza van. És gyakorlatilag ennek hatására 2011-ben született meg ez a diagnózis, ez a nem cöliákiás gluténérzékenység, és ez nagyon különböző tünettant von magával egyébként, tehát a fejfájástól, hasfájáson át, egyszerűen csak ilyen rossz közérzeten át sok minden kapcsolódik hozzá, és ez viszont nagyon gyorsan jelentkezik. Tehát ha valaki eszik egy kis glutént, rögtön gyakorlatilag pár órán belül jönnek a tünetek, míg hogyha kihagyja az étrendjéből, akkor szintén nagyon gyorsan
el is múlik,
így van. Viszont ez nem okoz súlyos károsodást a szervezetben, nem úgy, mint a cöliákia. És itt azért meg van engedve az, hogyha valaki bizonyos küszöb érték alatt nem tapasztal semmi bajt, akkor az miért ne fogyaszthatna annyi glutént?
Azt hiszem, nagyon érzékenyen elválasztottuk ezeket a betegségeket, de mégis arról érdemes, mert a cöliákiának a legfontosabb panaszait, amire gond, és hát tényleg minden 100. magyar gyerek cöliákiás, azt azért mondd már el, hogy mikor gondoljon egy szülő a cöliákiára, vagy egy gondozó.
Egyre nehezebb szerintem ezt így jól összefoglalni, mert manapság nagyon ritkán látunk már ilyen klasszikus cöliákiás gyermeket. Bevallom, pont 2 hete jött hozzánk az osztályra egy olyan, aki még így a tankönyveinkben is ábrázoltak, olyan nagyon piszkafa lábakon álló pici gyerek, hatalmas, nagy felfújt hassal, és ugye masszív hasmenés még az, ami szokta ezt a kórképet jellemezni, de mostanában sokszor látjuk azt, hogy egyszerűen csak mondjuk egy vashiányos vérszegénysége van a gyereknek, vagy mondjuk van egy foltos hajhullása, vagy egy picit fáradékonyabbnak találják. Tehát olyan nagyon egyértelmű, vagy éppen az is lehet, hogy nem hasmenése van, hanem székrekedése, és annak a kivizsgálása kapcsán derül fény arra, hogy ő cöliákiás. Tehát elég diffúz tüneteket tud okozni. Nem véletlen, hogy ezt a jéghegyhez szokták hasonlítani ezt a kórképet, mert nagyon-nagyon pici azoknak a betegeknek a száma, akiknek ténylegesen tünete van, és ezért is vezettük mi is be a kórházban azt, hogy minden egyes beteg, aki hozzánk a gasztroenterológiai ambulanciára belép, bármilyen tünettel mi automatikusan leszűrjük őket cöliákiára.
És akkor ez meg is hozza az eredményét.
És ez így van, és tehát akinél még nem is gondolunk rá, hogy cöliákiás, azoknál is nagy minden hónapban van egy-két olyan gyerek, akire így gyakorlatilag véletlenül találunk rá.
Most jól elválasztottuk a cöliákia vagy gluténérzékenység, illetve a búzaallergia fogalmát, de szerintem hasonló kavarodás van úgy szintén a laktózérzékenység, tejallergia kérdésében is, hogy erről is mesélnél el, hogy pontosan mit jelent akkor először a laktózérzékenység.
A laktózérzékenység igazából azt jelenti, hogyha valaki nem tudja teljesen jól lebontani a tejben lévő tejcukrot. És ennek gyakorlatilag csak 3 tünete van, hasfájás, haspuffadás és ez a vizes, habos hasmenés, semmi más, ez a 3. És általában ezt az esetek döntő többségében 5 éves kor fölött látjuk a gyerekeknél. Tehát régebben, most már talán kevésbé, de régebben elég gyakran jöttek hozzám kétségbeesve úgy szülők, hogy megszületett a kisbabájuk, és már gyakorlatilag bónuszként ott a szülészeti intézményben leszűrték őket laktózérzékenységre, ezeket a kisbabákat, mondván, hogy majd biztos, vagy hogyha esetleg hasfájások lesznek, akkor a hasfájosok lesznek, akkor valószínűleg ez van a hátterében, és ez nem igaz. Ez nem igaz, tehát akkor az nyilván, hogy ez a genetikánk, ez bennünk van, tehát hogyha valaki éppen laktózérzékeny, ez így születik, de ilyenkor még, tehát minket a Jóisten úgy teremtett, hogy mi az anyatejben lévő laktózt, ezt le tudjuk bontani. A világon mindenki le tudja bontani, az anyatej kb. 7% a laktóz, nagyon nagy baj lenne, hogyha ezt nem tudnánk lebontani. És aztán idővel ez a laktózbontó enzim működés, az, ami szépen lecsökken, általában felnőtt korra, hogy az eredeti funkciójának kb. 5-10%-át tudja ellátni, és ekkor már azért egy bizonyos szintű laktózfogyasztás fölött már problémát tud okozni, tehát bejön ez a három bizonyos tünet. Kicsi korban viszont ez egyáltalán nem, mondom, nem jellemző. Egyébként ez is nagyon érdekes, hogy igazából ez egy mutáció következménye az, hogy egyáltalán le tudjuk mi bontani a laktózt. Tehát mi eredetileg, tehát az emberiség az nem tudta lebontani, mi laktóz intoleránsak voltunk, és kb. 5000-10000 évvel ezelőtt az állattenyésztés elterjedésével gyakorlatilag evolúciós előny jelentett azok számára, akik aztán az állatoknak nem csak a húsát, hanem a tejét is tudták fogyasztani, hiszen az ugye azért kálciumban, fehérjében, D-vitaminban nagyon gazdag. És gyakorlatilag egy mutáció lévén alakult ki így a kaukázusi raszban. Még mind a mai napig ugye az ázsiai népek, illetve hát az afrikaiak gyakorlatilag szinte kivétel nélkül nem nagyon tudják lebontani. És akkor ez a felnőtt típusú laktózérzékenység, ez egy picit mostanában megint emelkedik. Hát most pontos adatot talán nem tudok mondani, de vannak olyan irodalmi adatok, hogy 10-15%-ban érinti már a magyar lakosságot, van, aki egy picit többre satszolja, tehát kb. 20-30%-ban is. Lehet, hogy a kettő között van a valós érték. Mindenesetre az nagyon fontos így a gyerekkorral kapcsolatban, hogy 3-5 éves kor alatt ne nagyon gondolkodjunk laktózérzékenységben. Akkor a tejfehérje az, ami általában problémát okoz. Úgyhogy ha valakinek előtte ugye tejhez kapcsolódóan tapasztal problémát a babájánál, illetve akár a későbbiekben növekvő gyermekénél, akkor sokkal inkább először a fehérje legyen az első gondolata, hogy ez a probléma háttere.
És akkor ezzel ellentétben a tejallergia?
Hát a tejallergia az meg ugye a pici kortól igazából jelentkezhet, már anyateljes táplálás mellett is, az anyatej ilyen szempontból sajnos nem véd, és ez szokott általában ilyen pici korban azzal jelentkezni, hogy talán jobban sírósak ezek a babák, illetve ami nagyon jellegzetes, olyan véres pöttyözött, illetve vércsíkos a székletük, és ezt igazából anyai tejmentes diétával lehet is orvosolni. Úgyhogy elsőképpen ennyit szoktunk javasolni, hogyha nem elég a tejmentes diéta, mert valamikor azért önmagában még ez nem elég, akkor ugye a főbb allergéneket vesszük utána számba. A következő az, amit kivonunk, az a szója. Hogyha még ez mindig kevés, mindig várunk ugye 2 hetet, annyi a kirülési idő, úgyhogy ezt meg kell várni, és hogyha 2 hét mondjuk, vagy 4 hét után, még a tej szójamentes étel mellett is még mindig van panasz, akkor jön a tojás, a búza, a hal, meg az olajos magvak, amik még fölmerülnek kóruki problémaként.
És akkor ezek előbb-utóbb azért többnyire akkor használnak.
És akkor általában használnak, így van, nem szoktuk általában, azért az összeset nem kell kivonni, meg azért mindig mondom a szülőknek, hogy egy-egy pötty az nem a világ vége. Tehát ezek a babák azért alapvetően nagyon-nagyon jól fejlődnek, semmi problémát nem látunk egyébként náluk. Úgyhogy vannak olyan országok is, ahol egyébként nem is foglalkoznak ezzel. Tehát azt mondják, hogy nyugodtan ugyanazt fogyaszthatja az édesanyja, és igazából azt látjuk, hogy úgy is elmúlik.
És tulajdonképpen ez ilyen szempontból is egy fontos üzenet, hogy a gluténnél mindenféle visszaterhelés vagy expozíció nagyon veszélyes, de ezeknél a betegeknél ez az a borzasztó erős nagy szigor nem annyira fontos.
Így van, így van. És itt is sokszor látjuk azt, hogy van egy küszöbérték egyébként. Nagyon-nagyon kevés az a beteg, aki a 0 milligrammot tolerálja. Igenis van az, hogy egy bizonyos mennyiséget tolerál.
Önök a Bethesda Gyermekkórház egészségügyi magazinját hallgatják, most egy kis zenével folytatjuk, és utána ismét beszélgettünk további bélbetegségekről dr. Cerec Judit főorvosnőnkkel és dr. Velkei György főigazgatóval a Bethesda Gyermekkórházból.
Azt szeretném, ha két szemed boldogan nézni az életet, és mondanám százszor, gyermekem, te győzni fogsz múló éveken, de nem lesz könnyű az életed. Sajnos nem mondhatok mást neked. Azt szeretném, hogy a réteken minden virág a tiéd legyen, de ne feledd, ez csak úgy lehet, ha soha nem gyűjtesz kincseket, talán nem tetszik, majd lehet, mégsem mondhatok mást neked. Ha mindig ott lehetnék te veled, letörölném a könnyedet, vagy ha rátörne félelem, megnyugodnál a szívemen, de nem leszek mindig ott veled. Sajnos ezt sem mondhatom neked. Te azért mégse félj, gyermekem, van egy ország, amely végtelen, hát keresd az Isten országát, keresd az ő igazságát, és mindent megkapsz, ha ezt teszed, hidd el, boldog lesz az életed.
Önök a Bethesda Gyermekkórház egészségügyi magazinját hallgatják. Mai témánk a gyermek bélbetegségek, ételallergiák, érzékenységek, azok kivizsgálása és kezelése. Beszélgető társaim a Bethesda Gyermekkórház szakemberei dr. Cerec Judit gasztroenterológusunk, illetve dr. Velkei György kórházunk főigazgatója. Műsorunk élőadás, várjuk kérdéseiket a 061-374-0904-es számon ebben a témában. A műsor első részében a gluténérzékenységről, laktózérzékenységről beszélgettünk, illetve arról, hogy miért van egyre több és több gasztroenterológiai beteg, miért van egyre több gyermek, aki ilyen problémákkal küzd. Nem került még szóba egy olyan betegség, amelytől talán minden édesanya elsőként megijed, és valamilyen szinten találkozik is vele, miután megszületik a csecsemője, mégpedig a reflux. Mit mondanál erről, hogy ez mennyire betegség, mikortól tekinthető betegségnek, mikor kell megijedni egy szülőnek, vagy pedig mennyire tekinthető normálisnak, hogyha egy baba bizonyos körülmények között normálisan bukik?
Csecsemőkorban alapvetően ez egy teljesen fiziológiás dolog, tehát egy teljesen normál jelenség. Akkor szoktunk vele csupán foglalkozni, hogyha esetleg súlyállás, valamilyen szövődmény jelentkezik, tehát mondjuk súlyállás, légúti problémák visszatérően jelentkeznek ennek kapcsán, vagy látszik, hogy szenved tőle a kisbaba, akkor érdemes azért elsőként egyébként szerintem a házi orvossal megbeszélni ezt a problémát, másodszorban pedig, hogyha ott nem sikerül esetleg javulást elérni, akkor szakorvoshoz fordulni. Egy-másfél éves korban érik meg ez a záróizom, ami a nyelőcső és a gyomor között van, tehát ezt követően azért ez már nem egy normál állapot. Ezután is sajnos azért viszonylag gyakran találkozunk ilyen gyerekekkel, akiknek refluxos panaszai vannak. A kivizsgálása az egy nagyon nagy tortúrát jelent a gyerekeknek, úgyhogy megmondom őszintén, nem nagyon szoktuk ezt elvégezni. Tehát mi inkább azt szoktuk, hogy megpróbáljuk rögtön kezelni, és ez alapján döntünk arról, hogy esetleg mégis tovább kell lépnünk, akár a diagnosztikában. Hogyha a gyereknek nyilván a terápia mellett teljesen megszűnnek a panaszai, akkor ettől eltekintünk.
Akkor refluxos, igen.
Igen.
És hogyan zajlana egyébként egy ilyen kivizsgálás?
Hát alapvetően ez egy 24 órás pH-mérést jelent, illetve a kórházunkban van egy nagyon extra eszköz, ami gyakorlatilag az országunkban egyedülálló. Az impedancia mérővel rendelkezünk, tehát mi azt is meg tudjuk mondani, hogy ez esetleg nem is folyadék, ami visszaáramlik, hanem gáz. Tehát nagyon sok minden plusz információt meg tudunk ezzel kapcsolatban mondani. Csak ugyanakkor mondom, nagyon kellemetlen a gyereknek, és én azért a főnökömtől azt tanultam, hogy semmit sem csináljak meg más gyerekén, amit a sajátomon nem csinálnék meg, úgyhogy ezzel kapcsolatban is ehhez tartom magam, tehát nyilván, hogyha a józanész az diktálja, hogy fölösleges a vizsgálat, hanem inkább próbáljuk meg orvosolni, akkor inkább, mondom, először a terápiával indulunk, és csak akkor, hogyha tényleg nem sikerült elérnénk a tünetmentességet, akkor van az, hogy megpróbálunk változtatni ezen.
Közben érkezett egy bejövő kérdésünk, hívásunk, hallgatjuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Az volna a kérdésem, hogy a 4 éves dédunokám van, amikor 5 napig sincs széklete, sem az óvodába, sem otthon. Hogy mi a teendő?
Ez egy nagyon-nagyon gyakori probléma, úgyhogy örülök, hogy ez is előkerült. Igazából 95%-ban nem szokott semmi probléma a háttérben lenni, hanem inkább akár a közösségbe kerülés, akár az, hogy a szobatisztaságra való szoktatás az egy olyan nagy lelki terhet jelent a kisgyermek számára, hogy gyakorlatilag így sztrájkol, tehát visszatartja a székletét. Nyilván az nem szerencsés, hogyha 5 napig is hagyjuk azt, hogy ne legyen, ne kakíjon. Úgyhogy érdemes ilyenkor székletlazítót is használni, hogyha az előzetesen a rozsdúsabb étrend, illetve bőfolyadékbevitel nem segített semmit.
Igen. Kupot azt nem érdemes.
Hát minél kevesebbet szoktuk alulról bántani őket, pont azért, mert ugye ez egy ördögi kör sajnos, mert ugye fájdalom, tehát ez fáj szegény kisgyermeknek, úgyhogy természetes, hogy ő így reagál rá, hogy visszatartja, megpróbálja magát megóvni. Sivalekvárt
szoktunk,
az nagyon jó.
Ajánlok, igen. Nagyon szépen köszönöm, és az egész tábort és a dr. Velkei főorvos urat is nagyon-nagyon szeretettel üdvözlöm.
Köszönjük szépen az egész kórház minden munkatársa nevében. Nagyon kedves
köszönjük.
Köszönjük. Köszönjük
a Jézus Krisztus.
Mindenekelőtt. Többször elhangzott már a műsorban, hogy nem okoztok fölöslegesen fájdalmat, nem végeztek olyan vizsgálatot, amit nem muszáj, és másképp is kimutatható egy-egy betegség. Mégis vannak olyan vizsgálatok, amiket el kell végezni, és amelyeket nap mint nap te is végzel, ezek a különböző tükrözések, vagy szkópiák, amelyeket talán a legtöbb ember nem is tudja pontosan, hogy melyik mit jelent. Azért mégis beszéljünk egy pár szót, hogy hogyan is zajlanak, miért is kell ezeket elvégezni, ha el kell, és melyik tükrözés, melyik szkópia mit is jelent.
Akkor még visszautalva itt a reflux betegségre, hogyha esetleg tényleg szükséges a további vizsgálat, és mondjuk nem megcsináltuk ezt a 24 órás impedancia mérést, és mégsem tudjuk még pontosan, hogy mi ennek az egésznek a háttere, vagy esetleg szükségünk van olyan információra, hogy van egy gyulladás a nyelőcsőben, akkor szoktuk megcsinálni az úgynevezett felső endoszkópiát, amit mi gasztroszkópiának hívunk, és akkor ezáltal mi akkor szem ellenőr, tehát mi meglátjuk azt, hogy hogy néz ki a szövet maga, a nyálkahártya, mind a nyelőcsőben, mind a gyomorban, illetve a nyombélben. És ha kell, akkor mi onnan mintát is tudunk venni, amit aztán későbbiekben a szövettanászok pontosan értékelnek. Tehát ez az egyik korkép, amikor például meg tudjuk ezt, vagy el kell végeznünk ezt a vizsgálatot. Még egyébként refluxos tünetet tud okozni allergiás nyelőcsőgyulladás is. Tehát amikor valaki azzal jön hozzánk, hogy elakadás érzése van, akkor például ezt mindenképpen érdemes megcsinálni. Ez nagyon-nagyon informatív, enélkül nem is tudnánk felállítani ezt a diagnózist. És a legnagyobb csoport, amikor mi endoszkópiát csinálunk, amikor valakinél gyulladásos bélbetegség gyanúja merül fel, sajnos manapság egyre gyakoribbá vált, tehát még régebben mondjuk évente kb. Egy új beteggel találkoztunk, gyakorlatilag most már nem telik el úgy hónap, hogy ne látnánk új egy-két beteget. És ilyenkor nem csak felülről nézzük meg a gyerekeket, mivel ugye ez a száj, tehát legalábbis a krónbetegség a szájüregtől a végbélnyílásig bármely bélszakaszt érintheti, hanem alulról is azt hívjuk koronoszkópiának, az a vastagbéltükrözésnek az általunk használt neve.
Ezek azt hiszem, ezekkel a szkópiákkal, úgy, ahogy járok, kellek azt. Látom, hogy nagyon sokan keverik a neveket. Én még hagyd tegyek kettőt hozzá, ami nem a gyomorbélrendszernek a tükrözése, de sokszor használjuk a kórházban az a bronhoszkópia, amikor az főleg idegen testet veszünk ki a légutakból, és ezt a szót is sokszor használjuk, és nyilván a laikus nem érti, hogy mit mondunk, ez a légcsőtükrözés, vagy használjuk még azt is, ami kicsit összefügg az előbb elmondottakkal, hogy özofagoszkópia, ez meg a nyelőcsőnek a tükrözése. Sokszor az van, hogy oda nyelődik hát tulajdonképpen, és akad le valamilyen idegentest, nem ritkán egy-egy pénzdarab a nyelőcsőnek a szűkületeiben, és azt egyszerűen csak a nyelőcsőig bejutva vesszük ki. Úgyhogy amikor ilyen szkópiás szavakat hallunk, akkor ezeket jelentik.
De a szülők megnyugtatására mondhatjuk, hogy ezek altatásban történnek nagy részben, igen, ugye?
Hát nálunk abszolút. Tehát mi abból indulunk ki. Van egy-két egyébként is erdőkorú betegünk, aki külön kérte, hogy ő csak lokális érzéstelenítésben csináljuk meg nála, de csak a felső endoszkópiát.
De hogy tegyem én hozzá anesteziológusként, mert ez a kérdés ilyenkor mindig ilyen ihetten elő szokott jönni, hogy jaj, de az altatástól még jobban félek, mint a beavatkozástól, hogy attól nem kell félni. Az altatás egy nagyon biztonságos dolog, egy gondos kivizsgálás is, legalábbis egy szóbeli anamnézis felvétel és egy gondos vizsgálat megelőzi, és valóban el kell kerülni azt a kellemetlenséget a gyerekeknél, tehát ne tessenek félni az altatástól, ezeket a vizsgálatokat úgy érdemes kérni, és mi úgy is adjuk.
Tehát mondtad ezt a gyulladásos bélbetegségeket egy laikus számára, egy szülő számára hogyan tudnád ezt érzékeltetni, hogy mit is jelent ez pontosan?
Ez is egy autoimmun megbetegedés, mint amiről már beszéltünk, mondjuk a cöliákia, csak olyan szempontból teljesen más, hogy tehát két különböző csoportja van, az egyiket hívják krónbetegségnek, ez az, ami a szájüregtől a végbélnyílásig bárhol lehet, és igazából ez egy nem folyamatában gyullasztja be ezeket a szerveket, hanem így elszórtan egy-egy területet gyulladt be, és nagyon komoly mély fekélyeket tud kialakítani, olyannyira, hogy akár át is tud menni az egész bélfalon, és akkor még ilyen sipolyokat is tud képezni, más, akár más szervekre is ráterjedve. A másik alapfajtája pedig azt úgy hívják, hogy fekélyes vastagbélgyulladás, a latin neve az a colitis ulcerosa. Ez csak a vastagbélben található meg, és itt csak a nyálka hátját érinti. Az ember úgy azt hinné első menetre, hogy első hallásra, hogy az mennyivel jobb, de azért a mindennapokban megélve, hát szerintem egyik sem jó.
És egyre több és több ilyen beteg van, ahogy mondtad, az ő terápiájuk mennyiben fejlődik, tehát merre tart az orvostudomány?
Rengeteget fejlődött ennek a betegségcsoportnak a kezelése. Régen gyakorlatilag csak ilyen gyulladáscsökkentőket tudtunk használni, illetve nagy áttörés volt, amikor a szteroidot lehetett már adni, meg immunrendszer befolyásoló kezeléseket. Manapság viszont komoly biológiai kezelések is rendelkezésünkre állnak már. a gyerekvonalon is automatikusan gyakorlatilag két típusát már lehet adni. A harmadik, negyedik típus az még külön egyedi méltányossággal kell, meg egy külön szakmai bizottság javaslata alapján lehet hozzájutni, de nem elérhetetlen. Ebben a kérdésben egyébként a felnőttekhez képest kb. 6-8 évvel később tartunk, hiszen nyilván a felnőttekből kapjuk a tapasztalatokat. Tehát ugye gyerek kísérletek nincsenek, igen, és akkor mindig meg kell várnunk azt, hogy a felnőtt betegeknél mennyire hatékony egy-egy kezelés, és csak utána vezethetjük be mi a gyerekeknél.
Általában ez az egész gyerek gyógyszerelésben egy súlyos kérdés, igen, egyébként, hogy nagyon sok olyan gyógyszert vagyunk kénytelenek helyenként használni is, ami a felnőttekre van csak előírva, ilyenkor egyedi méltányosságokat szoktunk mi kérni, így nevezik ezt az eljárást, hogy tudjuk alkalmazni. Hát ezeknél a biológiai kezeléseknél ilyen egyedi méltányosság nem nincsen, hanem amikor bevezetik, akkor tudjuk. De maga az, hogy biológiai kezelés, én azt hiszem, hogy erről mi sokat beszélünk a szakmába, de a hallgatóknak, akik ezzel talán még ezzel a fogalommal nem találkoztak, vagy ha találkoztak is, nem pontosan értik, mondd már el, hogy mit is jelent ez.
Igazából azt jelenti, hogy ugye amikor így beindul egy ilyen gyulladásos folyamat, akkor egy-egy ilyen fő komponense ellen termelt ellenanyagot adunk ilyenkor be, és megpróbáljuk gátolni, hogy ez a folyamat végbe menjen. Tehát igazából szerintem ez a lényeg, hogy megpróbálja ezt a gyulladásos kaszkádot leállítani.
Tehát általában egy olyan anyag elleni biológiai immun jellegű válasz, ami kórosan felszaporodik ebben a betegségben. Talán ugye így jól mondom.
És visszatérve talán a kicsit közkeletűbb gyakori betegségekhez, hogy látod, hogy az édesanyák mennyire egészségtudatosabbak, mennyire határozottabbak, illetve ez előnye, hátránya a gyermekeknek a diagnózisában?
Én egy picit úgy érzem, hogy mostanában bizonytalanabbak a szülők. Tehát régebben biztos azért abból is fakad az, hogy azért a több generáció együtt élt, a nagymamák azért a közelben voltak, jobban tudtak segíteni, sokkal tapasztaltabbak voltak. Manapság meg annyira szeparálódnak így a családok, és úgy, sokszor úgy érzem, hogy tényleg magukra maradnak ezek az anyukák, és nem biztos, hogy pont jó helyen próbálnak információhoz jutni, az internet nem biztos, hogy pont jó irányba tereli őket. Úgyhogy én szerintem érdemes egy picit az embernek figyelni a gyerekét, és egy picit várni, és utána dönteni, hogy egyáltalán kell-e lépni, vagy sem. Mert azért az esetek döntő többségében, a hasfájás háttérében nincsen semmi komoly probléma, és akár tényleg spontán magától pár hét vagy pár hónap múlva teljesen panaszmentessé válik a gyerek, és így tehát megelőzhetjük azt, hogy fölösleges tortúráknak tegyük ki a kisgyermeket. Tehát én azt gondolom, hogy egy picit érdemes várni, figyelni, és nyilván vannak azért olyan alarmírozó tünetek, mint például, hogyha valakinek, a gyerekének mondjuk véresszéklete van, vagy egyértelműen leáll a súlygyarapodása, akkor nyilván akkor sürgető jelleggel orvoshoz fordulást igényel, de egyébként, hogyha csak így hazajövet az óvodából, így hébe-hóba azt mondja egy kisgyermek, hogy fájdogál a pocakja, akkor szerintem nem kell rögtön orvoshoz fordulni.
És milyen tévhitekkel találkozol a leggyakrabban így a szülők részéről, amit gyakran helyre kell tenni?
Hát itt a diétákkal kapcsolatban azért elég sok tévhit van, nagyon nagy keveredés van, akár csak mondjuk a tejmentes, illetve a laktózmentes diétával kapcsolatban, illetve akár ez, hogy tényleg, hogy most a gluténmentességet hogy vezessék be, egyáltalán bevezessék-e. A diéta szerintem az most a legnagyobb probléma egyáltalán, hogy annyira közkedvelté vált, és nagyon sokan tényleg akár teljesen fölöslegesen, sőt, akár károsan is csinálják.
Beszéltünk erről még az elején, hogy nehéz bejutni egy gyermek gasztroenterológiai rendelésre nálunk itt a Betesdában. Mennyire gyakori, hogy inkább osztályra fektetitek be a gyermeket? Ez hatékony, ajánlanád-e a szülőknek, vagy mit tudunk üzenni nekik?
Sokszor megkeresnek minket ugye a szülők azzal, hogy szeretnék elhozni a gyerekeket, és hát, hogy amikor meghallják, hogy 3-4 hónap múlva tudjuk őket fogadni, akkor elhűlnek. És akkor szoktuk felajánlani azt a lehetőséget, hogyha úgy látják, hogy azért nem várhat a kivizsgálás, akkor nagyon szívesen várjuk őket az osztályunkon, és akkor így gyakorlatilag egy pár héten belül egy részletes kivizsgálást meg tudunk csinálni a gyermeküknél, és remélhetőleg megfelelő eredményt is.
És akkor ez egy 2-3 napos bentfekvést jelent?
Általában ez egy 2-3 napos bentfekvés, és nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel.
Nyilván sokan megkérdezik most, hogy miért is kell ilyen sokat várni egy-egy gasztroenterológiai rendelésre, mert azért azt hiszem a legtöbb szülő szívesebben hozzájáró betegként a gyerekét, de erre azt tudjuk mondani, hogy nagyon sok a beteg egyfelől, másrészt pedig, ahogy a műsor elején is mondtam, folyamatosan képezzük a gyerekgasztroenterológusokat, de a hallgatók is képzeljék el, hogy ahhoz, hogy valaki gyerekgasztroenterológus legyen, ahhoz az egyetem után még 7 évet, legalább 7 évet, 7-8 évet kell tanulnia, és különböző kurzusokra járni, és különböző gyakorlatokra járni, azután válik olyan szakemberré, aki ezekhez a betegekhez nyúlni tud. És hát ugyanakkor azt is hozzá kell tegyem, hogy egy gyerekkórházban rengeteg nő dolgozik, és ha most jól megnézzük, a Bethesda gyerek gasztroenterológusai közül is nem kevesen otthon a kisbabájukkal vannak, de egyébként azt hiszem, hogy a legtöbb specialistát az elmúlt jó pár évben gyerek gasztroenterológiából képeztünk, tehát igyekszünk pótolni a szakembereket, és nagyon sok szakemberrel rendelkezésre állni, de ennek a törekvésünknek az ellenére áll lesz fenn, hogy ilyen sokat kell várni a rendelésre.
Én mindig a szülők szempontjából indulok ki, szülőként is. Mit tanácsolnál nekünk? Tehát napról napra találkozol az osztályon szülőkkel, aggódó szülőkkel, talán túlaggódó szülőkkel. Mit jelent a józanész? Mi az, amire jobban érdemes figyelnünk, hogyha a gyermekünknek a bélbetegségéről, hasfájásáról van szó?
Hát én visszakanyarodnék ehhez, hogy várni és figyelni.
Türelem.
Igen, türelem. Igen, türelem. Szerintem ez
a lényeg. És sokszor a legnehezebb talán.
Igen, csak én azért azt gondolom, hogy a szülő ismeri legjobban a gyerekét. Tehát ő látja, tehát minden és rezdülését azért azt tudja. És azért ezt meg kell tanulnia neki is jól kezelni. Tehát, hogy ne se alul értékelni nem szabad, se túl értékelni.
És hagyj húzzam alá, amit már egyszer mondtál, de ami nagyon fontos, hogy egy ilyen kivizsgálásnál a nagyon pontos kortörténet a legfontosabb, és ha a szülő pontosan felírja azt, hogy mikor, milyen ételre, milyen tünetek, milyen széklet, mikor, hogy jött a hasfájás iskolához, közösséghez, esetleg családi konfliktushoz, vagy máshoz is köthetően, vagy sem, azzal tulajdonképpen sokkal előrébb vagyunk, mikor már az időpontot megkapja, és el tud jönni a rendelésre.
Gyakorlatilag kézdiagnózissal érkezik akkor a szülő. Igen.
Találkoztak egyébként ilyennel, igen, hogy már a szülő tudja,
nagyon-nagyon ügyesek, és így jönnek már. Igen.
És sokszor ez helytálló is?
Igen. Igen.
Tehát a tájékozott szülő az igazából egy nagy kincs is.
Rengeteget tud segíteni. Így van, igen. Mert igazából ezt mondjuk, én még erre nem tértem ki, hogy mondjuk a táplálékallergiában nincs olyan vizsgáló módszer, ami egyértelműen alátámasztani, vagy kizárni tudja. Tehát ott mindenképpen a megfigyelés az a lényeg.
És de én ezt egy kicsit még hagy egészítsem ki, mert most a gasztroenterológiáról beszélgettünk, de ha egy pulmonológussal beszélgetnénk, ő is ugyanezt mondaná, vagy egy nefrológus is, tehát akár a légúti betegeknél, vagy a vesebetegeknél is ez egy nagyon fontos üzenet, hogy figyelni, feljegyezni, és minél racionálisabban, pontosabban, és minden részletre kiterjedően, és akkor ezek a várakozási idők nem hiába valóak.
És akár egy naplóba is felírni, ami sokszor egy szülő számára is segítséget jelenthet, és akkor lehet, hogy ez a várakozási időszak, amíg az ambulancián sorra jutunk, addig lehet, hogy olyan dolgok derülnek ki, ami korábban nem biztos, hogy tudtunk volna. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, mert sok hasznos információval lettünk gazdagabbak, és szülőként is sokat tanulhattunk tőled. Köszönöm szépen dr. Celeszt Judit gyermekgasztroenterológusnak, a belgyógyászati osztályunk osztályvezető főorvosának és dr. Velkei Györgynek, a Bethesda főigazgatójának ezt a beszélgetést. A műsorunk legközelebb 2 hét múlva, február 25-én jelentkezik 16:50. Ezt a műsort is újra meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. Isten velünk, viszont hallásra!
Mária Rádió. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.